Az Immanuel otthon és iskola is bekapcsolódott az online oktatásba a karantén alatt. Az intézmény, ahol a középsúlyos és súlyos fogyatékkal élő gyermekek tanulnak, már részlegesen kinyitotta kapuit, de a szülők még óvatosak, sokan nem merik a vírus veszély miatt elvinni a gyermeküket. Erről Győri Zsófiát, a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel otthonának és iskolájának igazgatóját kérdezte, Buzás Bori.
Minden oktatási intézményt, így az Immanuel otthont is érintette a karanténhelyzet, ami március közepén állt be, de most már azért nagyjából kezd visszaállni az élet a régi kerékvágásba. Hogyan sikerült alkalmazkodni ehhez a speciális helyzethez és most az újranyitáshoz?
Hát valóban ez egy számunkra is egy nagyon új helyzet volt, amivel meg kellett birkóznunk az Immanuel otthonos iskolában. Halmozottan és súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók járnak, és mint az egész gyógypedagógiában, még azon belül is különösen a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók oktatásába különös szerepe van a pedagógus személyes jelenlétének, annak a személyes kontaktusnak, ami a pedagógus és a gyerek között kialakul. Ez nem egy frontális típusú oktatás, ahol a pedagógus elmondja, jó esetben már nem ilyen az oktatás, hogy mégiscsak azért alapvetően a pedagógus mond valamit, és a gyerek, igen, és akkor megtörténik, minden, igen. Bemegy a tudás valahogy. Hát halmozottan fogyatékos gyerekek esetében ez nem így történik, hanem egy folyamatos egymásra hangolódás. Az alapja az ő fejlesztésüknek az, hogy a pedagógus az éppen aktuális állapotát mennyire tudja detektálni a gyereknek, látja akár a szaporább légzéséből, a pilláinak a rezdüléséből, hogy most rosszul aludt, vagy a szülő mondja is, hogy rohamozott éjszaka, rosszul aludt, most nem fog tudni úgy figyelni, vagy egyszerűen rossz kedve van, mert érzékeli az otthon lévő konfliktusokat, vagy bármit ezt a pedagógus érzékeli, és ennek megfelelően alakítja ő a napi programját, hogy ez mindig a fókuszban van, hogy az ő csoportjában lévő egyébként összesen 6 tanulónak milyen az aktuális lelki, érzelmi, fizikai állapota, vannak-e fájdalmai, ki kell lefektetni őt napközben, vagy szóval egy csomó olyan dolog, ami egyébként egy normál iskolánál nem merül fel. És mivel a gyerekek egyike sem beszél a súlyosan halmozottan fogyatékosok között, a másik tagozatunkon, ahol nem annyira súlyosan érintettek értelmileg a gyerekek, ott azért vannak, akik beszélnek, vagy egyszerűbb kommunikációs eszközöket használnak, de a legsúlyosabb csoportokban ugye a beszéd egyáltalán nincs jelen, mint kommunikációs csatorna, tehát ezerféle más csatorna az, amin mi is tudjuk a gyerekeknek a jelzését, válaszát, mondjuk egy pedagógiai szituációban, hogy megértette azt, amit kérdeztünk, vagy amit át szerettünk volna neki adni pedagógusként, az eljutott-e hozzá, ezt más csatornákon keresztül mérjük fel. Tehát, hogy ez az állandó kontakt a gyerek és a pedagógus között, a egészen közeli kontakt, tehát azért itt azt kell elképzelni, hogy nem egyszerűen a pedagógus ölébe van a gyerek, vagy az asszisztens ölébe van, és úgy történik az a pedagógiai szituáció. Hát ez ugye online módon a digitális tanrendszerinti oktatásban teljesen elképzelhetetlen volt. Illetve bármi, amiben a tanulónak önállóan kellett részt vennie, az nem tudott megvalósulni. Tehát a mi esetünkben csak akkor tudott ez a online vagy digitális jelenlét megvalósulni, mert egyébként a pedagógusaink, tényleg megemelem a kalapomat előttük, az összes gyógypedagógus konduktor kollega nagyon összeszedte magát, és teljesen azt mondtam nekik, hogy így átlépve a saját kompetenciájukat, mondjuk IKT kompetenciájukat is, olyan eszközöket, módszereket vezetett be, amivel mégis jelen voltak a gyerek életébe. Viszont azt tapasztaltak, hogyha a szülő ebben nem volt partner, mert vagy nem ért rá, vagy volt másik két gyerek, vagy egyszerűen a szülő tudta, hogy nem ez a záloga annak, hogy a gyerek valami olyan számára is kívánt fejlődési fokot elérjen, hiszen nem érettségi előtt álló, vagy valamilyen éppen a betűtanulás közepén lévő gyerekről van szó, hanem pontosan tudja, hogy az ő fejlesztésében nincsenek már olyan komoly mérföldkövek, és egyszerűen nem vette ezt komolyan, akkor nem működött. Tehát, hogy azt láttuk, hogy ha a szülő be tudott ebbe kapcsolódni, és nagyon be kellett a szülőnek kapcsolódni. Tehát a kollega küldte az anyagot, küldte a videót, mindenféle csatornákon. Tehát most azt mondtuk, hogy egyébként én ebben szigorú vagyok, és azt szoktam mondani, hogy ne használják ezeket a közösségi médiákat, közösségi fórumokat a kollégák, mert voltak rossz tapasztalatok. E tekintetben, hogy a szülők esetleg nem mindig tudták, hogy mikor és milyen stílusban kommunikáljanak a kollégákkal. most azt mondtam, hogy természetesen feloldva ez a szabály, és minden csatornán, amin keresztül csak el lehet érni a gyereket, tehát ha a szülőnek Facebookja van, amin keresztül a telefonját oda teszi, beteszi a gyerek ágyába, vagy a kerekesszékébe, és akkor a pedagógus ott tud lenni, jelen tud lenni, akkor az legyen az ő fórumuk. Tehát mindenkinek a szülők lehetőségeikhez igazodva próbáltunk meg jelen lenni, a gyógypedagógusaink, a gyógytornászaink, és ami nagyon fontos, a hitoktató lelkészünk is, tehát hittanórákat is küldtünk a gyerekeknek.
Megpróbáló és megterhelő időszak lehetett ebből a szempontból, mert nyilván ugye ezeknél a gyermekeknél 3 hónap, ha kimarad, akkor ugye a fejlesztésükben akár visszaesés is tapasztalható. Tehát nyilván akkor tényleg a szülőre nagyon kellett támaszkodni. Ezt az nehéz időszakot így áthidalva, most az újrakezdésnél mik a tapasztalatok a gyermekek szempontjából?
Hát ugye még teljes újrakezdésről nem beszélhetünk, mert ahogy minden iskola, mi is bezártunk március 16-ával, és egy másfél hónapig tényleg teljes zárás volt, ami alatt ugye ment ez a digitális tanrendszerinti oktatás. Május elején, mint rehabilitációs intézmény, mert az intézményünk egyébként járóbeteg szakellátóhelyként rehabilitációt és mozgásszervi rehabilitációt is biztosít, tehát rehabilitációs intézményként kinyithattunk, tehát már bejöhettek terápiára a szülők ilyen nagyon-nagyon szigorú egészségügyi higiéni és intézkedések mellett, és akkor egy hónappal később, június elején pedig megszervezhettük mi is a tanulóknak a felügyeletét. Most pedig ezen a héten elindulhatott a felnőtt ellátottjainknak is az ellátása, csak egy korlátozott létszámba, tehát a férőhelyszám felé lehetett feltölteni. Azt tapasztaljuk, hogy azért még nagyon-nagyon óvatosak a szülők. Mi is nagyon óvatosak vagyunk, tehát amíg egyébként fehér köpenye ebbe az intézményben nincsen, mert ez is az egyik nünükém, hogy nem vagyunk kórház, nem vagyunk egészségügyi intézmény, nem vagyunk, ne legyünk szintelenek, hanem hozzunk életet a gyerekek mindennapjaiba, tehát a falak sem fehérek, semmi sem fehér, minden színes és vidám, és a kollégáknak is azt mondtam, hogy csak fehér köpeny vagy fehér pólóban ne legyenek bármi másban, hát most mi is fehér köpeny, maszk, nagyon vigyázzunk arra, és hát természetesen mindenütt fertőtlenítés, fertőtlenítő lábtörlés, kerekesszék fertőtlenítése, minden segédeszköz mindennapi, sőt naponként többszöri fertőtlenítése történik, tehát így indultunk el, de azt látjuk, hogy a szülők is nagyon óvatosak, tehát még azért sokan nem merik hozni a gyereküket, úgyhogy nagyon kis létszámban, olyan 3-4 fős létszámokkal dolgozunk. Arra viszont nagyon próbáltuk rávenni a szülőket, hogyha lehet a terápiára hozzák be, mert a legnagyobb elmaradás egyébként mindig a mozgásszervi, az, amit nehéz bepótolni, mert utána az olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indít el egy 3-4, sőt, valaki egész nyáron nem hoz egy fél éves elmaradása a mozgásfejlesztésben, vagy a mozgás szinten tartásában, az azért komoly károkat okoz, deformitásokat okoz a későbbiek során. Nyilván az értelmi fejlesztésben is, sőt nem is annyira az értelmi fejlesztésben, hanem mondjuk az önkiszolgálás fejlesztésében, tehát azt tapasztaljuk mi is, akár egy nyári szünet után, hogy nagyon sok gyerek úgy jön vissza, hogy az önkiszolgálás tekintetében visszább lépett. És hát ez mindig egy hadakozás a szülővel nekünk is, hogy nyilván egy pedagógus lehet szigorúbb a gyerekkel, a szülő az meg szülő, és a gyerek akármilyen értelmi képességű, egyébként ebbe a játszmába tökéletesen el tud igazodni, és tökéletesen tudja, hogy itt nem fog addig enni kapni, amíg minimális szintjén, a saját szintjén hozzá nem járul ahhoz, tehát rá nem fog a kanára, vagy legalábbis a pedagógussal, vagy a kollégával együtt rá nem fog. Otthon pedig nyilván a szülőnek zajlik az élete, esetleg másik, a harmadik gyerek, és nem várja meg, ha nem megeteti a gyereket, ezt pontosan látjuk mi mindig egy ilyen 2-3 hónapos nyári szünet után is, hogy a gyerek újra beül és elkezdi kitátani a száját, hogy majd valaki megeteti, aztán újra tanulja azt, hogy nem fogja senki megetetni, illetve nyilván megetetjük, csak nem a klasszikus módon, hanem úgy, hogy ebbe ő is részt vesz, hiszen az alapelvünk, hogy ez az ő önrendelkezésének a része, hogy a kanalat ő emeli, tehát ő viszi a táplálékot annyit, amennyit ő szeretne be saját magának abba a tempóba, ahogy ő szeretné. Illetve nyilván az a célunk mindig a jövőre nézve, hogy ő amennyire tud, legyen önálló, hiszen nem lesznek mindig mellettük az ő szüleik, és nem mindegy, hogy ahova majd kerül, ott ő mekkora önállósági szintet ér el. Tehát nyilván a mi pedagógiai fejlesztésünknek ez egy nagyon fontos fókusz a jövőben elérhető maximális önállóságnak az elérése.
Azokkal, akik most ugye óvatosak, és nem merik hozni a gyermeküket, és akár talán ugye a nyáron sem merik majd hozni, velük megy továbbra is az online kapcsolattartás?
Igen, ez fontos. Egyébként ez a karantén első pillanat pillanatától kezdve nagyon fontos volt, hogy igazából mindenki legyen fókuszba, legyen a látókörünkbe. Ugye akkor még nem tudtuk mi se, hogy azért ez egészségügyileg milyen következményekkel fog járni, ijesztőek voltak a nemzetközi hírek, képek, és hát azért a mi gyerekeink eléggé veszélyeztetettek egészségügyi szempontból, úgyhogy nagyon tartottuk velük a kapcsolatot. Én magam is hívtam fel több családot, akikről tudtam, hogy egyébként nem nagyon van körülöttük olyan szociális háló, meg a kollégáim is, nyilván az iskolásoknál elsősorban a pedagógusok, tehát mindenkivel kapcsolatban voltunk, és mindenkiről tudni akartuk, hogy jól vannak-e, igényelnek-e valamilyen segítséget. Juttattunk ki hozzájuk a rászorulók számára segélycsomagot a református szeretetszolgálaton, illetve a nagytemplomi gyülekezeten keresztül is. Tehát, hogy úgy jelen voltunk az életükbe, és most is folytatódik, igen, még az online szociális ellátás, mert hogy egyébként azt nem mondtam, hogy nem csak az oktatásban volt ez a bizonyos digitális oktatás, hanem a szociális ellátásban, ugye a nappali szociális intézményként a felnőtteknek az ellátását is be kellett szüntetnünk, vagy szüneteltetnünk kellett, és ott is elindult egy ilyen digitális vagy online szociális szolgáltatás, és azt most is folytatjuk, és ez olyan jó, én nem vagyok egyébként nagyon híve ennek az egész digitális világnak, de azt látjuk, hogy van olyan gyerekünk például, aki már szinte egyáltalán nem tudott bejárni hozzánk, olyan egészségügyi állapotba van, olyan csípő deformitása van, amivel egész egyszerűen személyautóval nem szállítható, ő csak fektetve szállítható. És ő nem tud már bejönni hozzánk, kollégája jár ki hozzá, és az, ahogy kitárult a világ előtte, hogy most ő is bekapcsolódhat otthon, anyukája külön nyitott neki, vagy a tesója Facebookot, hogy ő maga tudjon bekapcsolódni, és ő bármilyen ilyen küldött anyagot meghallgat, jelen van, és be tudott kapcsolódni. Tehát ez ilyen szempontból nekem se jutott volna soha eszembe, de biztos, hogy őt a jövőben is majd bekapcsoljuk az itt lévő szolgáltatásokba. Tehát annak ellenére, hogy én ezt nem tartom jónak, ezt az egész helyzetet, meg nem tartom hatékonynak pedagógiai szempontból, mégis azt gondolom, hogy van ennek olyan hozadéka, amit így a jövőben is fogunk tudni használni.
Győri Zsófiát, a debreceni nagytemplomi református egyházközség Immanuel otthonának és iskolájának igazgatóját hamarosan a Kishegyesi útra tervezett iskola beruházásról is megkérdezzük.